pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere a Magyar Bank Holding.
Folytatjuk Héja Csabával, az MBH Bank stratégiai agrár elemzőjével. Ott hagytuk abba, hogy már hitelkamatok is szóba kerültek, hogy ha a termék esetében ugye a termesztés és az eladás közötti időszakot finanszírozni kell, akkor ez hogyan lehetséges. Érintettünk szántóföldet, gyümölcsöst, szőlőbor termékpályát még nem. Tavaly nyilván a szárazság ezt a szektort is mondjuk egy picit másképp érinthette, mert azért a szőlőnél, hogyha tudják a vizet megfelelően pótolni, akkor akár a sok napsütés még jól is jöhet. Az idei évben itt milyen kilátások vannak? Mit mondtak a megkérdezettek?
Egy gondolat a mondatodra, a szájából szőlőbort azt olyan súlyosan nem érintette, mint a szántóföldi növénytermesztés, mert egyébként maga az a hőösszeg, ami létrejött a tavalyi évben, az egyébként viszonylag egészen jót tett a termésnek. A szőlőbor termékpályán egyébként alapvetően az első negyed év az mindig egy ilyen optimista, már az elmúlt három évek megkérdezése alapján, mert hogy érdemben ugye már indulnak a szezonok, tehát jönnek a hosszú hétvégék, az élénkül a turisztikai szezon, plusz ugye ez az index, ez egy kicsit az előző évekhez is viszonyít, és hát ugye nem kell beszélni a 2020-ról, 21-ről, amikor gyakorlatilag megszűnt a turizmus, és nem csak az áttételes, tehát hogy a szállodában nem tudtak bort szállítani, vagy éttermekben, hanem ugye ők se tudtak esetleg vendéget fogadni. Na most ez 23-ban már sokkal jobb kilátások vannak erre. Nem gondolnánk, de egészen jó foglalási adatokat látunk. Nyilván van benne némi visszaesés. Hamarabb kijöttek az évjáratok. Most egy személyes tapasztalat, én nagy borkedvelő vagyok, és érezhetően hamarabb kerültek ki a polcra a 22-es évjáratok, 2023-ban, mint a 21-es évjátok 22-ben. Ebből én arra engedek következtetni, hogy jobban el tudták adni a készleteket, és az a torlódás, ami az előző 20-21-ben a COVID miatt feltorlódott, az mondhatni megszűnt.
Hát egyébként pont ezt az ágazatot sújtotta az is, hogy fesztiválok sem voltak, éttermek sem tudtak ugye úgy működni, mint korábban, tehát minden így gyakorlatilag összejött. Aki nem exportra termelt, bár mondjuk az export is végül is ugyanazok a hatások voltak, az is az még jobban szenvedett. Mennyire látszik az, hogy az egyes agrárpiaci szereplők, akár mondjuk a termesztők is próbálják lefaragni az energiaköltségeiket, tehát mondjuk fóliasátras, zöldség-gyümölcs termesztők, de akár nagy agrár szántóföldi növénytermesztők is egyáltalán milyen eszközökhöz nyúltak az elmúlt hónapokban? Látszik ez?
Aki a leggyorsabban tud ebben alkalmazkodni, egy kicsit ugye a termelést elé sorolnám a feldolgozást. Erre konkrétan volt is egyébként program, gyármentő program néven, ahol mindenki, nyilván nem teljes mértékben, de lehetett pályázni energetikai korszerűsítő beruházásokra. Ezek ilyen magas energia árak mellett, azokon az árakon, amennyi meg tudod venni azokat az eszközöket, amivel energiát takarítasz, meg nagyon leegyszerűsítve, magas energiárral ezek nagyon gyorsan megtérülnek, és ezek jó befektetések. Egy gondolat, ezek egyébként jól finanszírozhatók is. A másik oldalról, amit említett, fólia és üvegházak, Magyarországon ezt jellemzően termál vízzel fűtjük. Ezáltal ugye ott nem jelentkezett ez a fajta energiaköltség többlet, mint mondjuk Hollandiában, ahol földgázzal fűtik, vagy mondjuk egy Lengyelországban, ahol szénnel fűtenek üvegházakat. A szántóföldi növénytermesztés esetében ott az ég alatt történik minden. Tehát ott a jó részt a költségeknek a legnagyobb hányada az ugye abban keletkezik, hogy vetőmagot veszek, azt műtrágyázom traktorral, szántok, nem szántok, ugye a forgatás nélküli talajművelés egyre népszerűbb, de magában abban, amikor mondjuk viszem be a szárítóba, tisztítóba, ott keletkezik energiafelhasználás, és ott abban a fázisában lehet éppenséggel optimalizálni a energiaköltségeket.
Állattartásnál ott leginkább mondjuk napelemezés jöhet szóba, mint egyfajta energia takarékossági fejlesztés?
Egyrészt igen, továbbá tehát nagyon nagy istállók vannak, ezeknek nagyon nagy tetőfelülete van, erre optimális esetben, ha olyan helyen van a telep, erre lehet napelemet rakni természetszerűleg, viszont ugye az intenzív állattartás az jellemzően zártan történik, zárt istállókban. Na most ezeket a zárt istállókat, ezeket lehet megfelelő módon például hőszigetelni. A hőszigetelése meg nyilvánvalóan energiát takarítunk meg. Egy gondolat, azért Magyarországon az állattartó telepek nagy átlagban nagyon régi, korszerűtlen épületek, tehát hogy ott azért abban lehet mozgástér az állattartásban, én talán ebben látom a legközelebbi jövőt, hogy hőszigeteljük le normálisan ezeket például, már csak a földgázszámlát jelentősen tudjuk csökkenteni.
Rákanyarodva egy picit arra, amit tényleg mindenkit érint, fogyasztói árak, infláció. Itt említettük az előző részében a beszélgetésünknek, hogy azért csökkentek a terményárak, de ez mikorra azt majd érzékelte a végfogyasztói árban, a végső árakban, mert itt azért a rengeteg-rengeteg tényező van, ami adott esetben akár egy termelő céget is érint. Emiatt persze nyilván a kereskedelmi láncot is, és ennek van egy ágyűrűző hatása, de ez mikorra lesz majd érezhető, úgy vélhetően?
Valószínűsítően mondjuk a mai búzárat, azt valamikor ugye az évnek az utolsó negyedévében fogjuk mi a boltban kifizetni. Ami valószínűleg kevesebb lesz. Most azért látni kell, hogy azok a termékek, amit a boltban megveszünk, ugye az élelmiszeripar gyártja. Most ehhez a gyártáshoz használnak alapanyagot, energiát és munkaerőt. Az, hogy az alapanyag körülbelül 60%-át teszi ki az élelmiszeripari költségszerkezetnek, a gyártási költségnek, tehát 60% az alapanyag, tehát hogyha felére esik az alapanyag, az ára, de mondjuk az energiaár szintén visszaesik a felére, de mondjuk a munkaerő költség az ugye most is emelkedik. Tehát azért egy általános, én úgy gondolom, hogy egy ilyen 15% béremelés van a rendszerben, amit végre kell hajtani a vállalatoknak. Szóval ezek alapján nap végén, hogyha a felére esik a búzára, az nem azt jelenti, hogy fele annyiba fog kerülni a kenyér. Mert mondjuk a kenyérnek tipikusan a költségszerkezetében már annyira megdrágult a munkaerő, meg az energia hozzá, hogy például már azt hiszem egy ilyen 30%-ra lecsúszott. Persze egy extrém példa, de mondom, általánosságban maradjunk annál, hogy a mezőgazdaságban megtermelt alapanyag az élelmiszeriparban 60%, tehát ha azt felére esik vissza, és semmi más nem változik, akkor az nap végén a fogyasztói árba az egy ilyen 25% körüli csökkenést jelenthet.
Így összejöhet akkor év végére ez a 10% alatti infláció? Tehát ezek alapján ezt mutatják a jelenlegi kilátások, folyamatok?
Igen. Tehát azért viszonylag nagy biztonságok ki lehet jelenteni, hogy az élelmiszerinflációban, hogyha nem változik geopolitikai helyzet, és sorolhatnám, tehát például az oroszok nem zárják el a gabona folyosót, ami mondjuk megint az egekbe lökni a terményárakat, az alapján alapvetően ez látszik. Tehát, hogy az inflációs adatok vizsgálatának ebben a szakaszában én úgy gondolom, hogy már nem az előző évhez viszonyítva kell ezt vizsgálni, hanem meg kell nézni a havi áremeléseknek a dinamikáját. A havi áremelések dinamikájában egyébként Európában mondhatni a jobbik végén vagyunk, tehát nem az élmezőnyben, hanem hátul, tehát nálunk azért jelentős mértékben hónapról hónapra már nagyon pici átárazások vannak, sőt, a 2023 áprilisi adatokban már konkrétan ugyanazokat az árakat mérte a KSH átlagosan, ugye abban az élelmiszer kosárban, amit ők összeállítanak, ugyanazokat az árakat mérte, mint áprilisban, mint amit márciusban. Tehát nem volt drágulás, ez azt jelenti előző hónaphoz képest, ami ugye azt jelenti, hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor ugye megragadnak egy szinten az árak, tehát már nem emelkednek tovább, sőt, még egyes termékek, tejtermékeket már látjuk, hogy csökkennek is, viszont a viszonyítási alap, ugye a tavalyi adatok meg egyre magasabbak lesznek, ugye a kettő közötti különbség az egyre szűkülni fog. Tehát az a dinamika, amivel nőttek az árak tavalyi évben, azok ugyanazzal a dinamikával vissza fognak esni év végére.
Hát meglátjuk, hogy valóban így lesz-e majd. Meg így záró kérdésként, május 1-e óta egy összevont bankcsoportként működik már tovább az MKB és a Takarék, MBH bank néven. Mennyiben jelent ez változást akár agrár finanszírozási területen, akár az ügyfelek felé összeadódik, és valóban nagyon sokat segít például agrár területen a két bankcsoportnak az ügyfélállománya, a bankoknak a fiók hálózata, tehát ez mind gyakorlatilag plusz lehetőség, akár egyébként az ügyfelek részéről is?
Abszolút. Tehát azt kell látni, hogy a két egyesülő bank, ugye a Takarékbankot MKB-t említetted, a Takarékbank vidéken volt nagyon erős, hagyományosan takarékszövetkezeti alapokra építve, ugye a vidék bankja volt, mondhatni, a takarékszövetkezeti rendszer. Ezt, ha kiegészítem egyébként az MKB bank tradicionális portfóliójával, amik nagyvállalatok, annak a kettőnek az eredőjeként olyan számokat tudok elmondani, hogy mi ma a 4,5 millió hektár szántóterületen termelőkből egy 2-2,5 millióra van rálátásunk. Ez nem azt jelenti, hogy a piac részünk ekkora, de a szántóföldi növénytermesztésben mi ennyi ügyféllel állunk kapcsolatban. Azért ez alapján, hogyha ha megértjük mi bankként ezeket a folyamatokat, ezeket majd átforgatva banki szolgáltatásokba, termékekbe, akkor fogjuk tudni emelni a kiszolgálásnak a színvonalát.
Híja Csabával, az MBH Bank stratégiai agrár elemzével beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó napot, jó munkát!
Jó munkát, sziasztok!